Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent léleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 65. Zsoltár első versét énekeljük. A 65. Zsoltár első verse így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük az előbb gyakorolt 284. éneket, annak az első 6 versét. Tehát most már az új énekeskönyv számait mondjuk be, a 284. dicséret első 6 versét énekeljük: adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a Királyok első könyve 17. részének első 16 verséből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. A Királyok első könyve 17. részének első 16 verséből így szól a mi Urunk igéje. A Gileádban lakó Tisbei Illés ezt mondta Aháb királynak. Az élő Úrra, Izrael Istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, hanem csak az én szavamra. Ezután így szólt hozzá az Úr igéje, eredj el innen, menj kelet felé, és rejtőzz el a Kérit patak mellett a Jordántól keletre. A patakból majd ihatsz, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad. Elment tehát, és az Úr igéje szerint járt el. Odaérve letelepedett a Kérit patak mellett a Jordántól keletre. A hollók hordtak neki kenyeret és húst reggel, kenyeret és húst este, a patakból pedig ivott. Egy idő múlva azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az országban. Ekkor így szólt hozzá az Úr igéje. Kelj föl, és menj el a Szidónhoz tartozó Sareptába, és lakj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkelt tehát, és elment Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Oda kiáltott neki, és ezt mondta, hozz nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd igyam. Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta, hozz nekem egy falat kenyeret is magaddal. De az asszony így felelt, a te Istenedre, az élő Úrra mondom, hogy nincs honnan vennem. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsomban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve ételt készítsek magamnak és a fiamnak. Ha azt megesszük, azután meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki, ne félj, csak menj és tégy úgy, ahogyan mondtad, de előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem. Magadnak és a fiadnak csak azután készíts. Mert így szól az Úr Izrael Istene, a lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el. És evett ő is, meg az asszony és a háza népe is minden nap. A lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsó nem fogyott ki, az Úr igéje szerint, amit megmondott Illés által. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Istenünk, édesatyánk, hálát adunk a te gondoskodó szeretetedért. Különösképpen is érezzük és látjuk, hogy mennyire rád vagyunk utalva, amikor átéltünk egy szárazságot, egy eső nélküli időszakot, és láttuk, hogy mennyire a te mennyei áldásodra van szükségünk. De ugyanígy a lelkünknek is a tőled jövő igére, lelked mennyei áldására van szüksége. Add meg, hogy most ezen az Isten tiszteleten is úgy szóljon hozzánk a te igéd, hogy a lelkünk felüdüljön, felfrissüljön, és életre kapjon. Köszönjük, hogy velünk voltál az elmúlt héten is, és ezt a neked szentelt napot is már olyan közösségben ünnepelhetjük, hogy szól hozzánk a te igéd, és részesedhetünk az úrvacsora sákramentumában is. Eléd hozzuk mindazt, ami a szívünket foglalkoztatja. Örömeinket, hálaadásunkat is elmondjuk előtted, de kéréseinket, gondjainkat, bajainkat is eléd hozzuk, hiszen nálad mindenre van válasz és megoldás. És a bűneinket is így szeretnénk letenni, hogy az úrvacsorában is átélhessük, mit jelent megkegyelmezett bűnösnek lenni, és megtisztult élettel, tiszta lappal, tiszta szívvel folytathassuk azt az életet, amelyet elkészítettél számunkra, hogy a te dicsőségedre éljünk. Jöjj és tedd áldottá ezt a mai istentiszteletet mindannyiunk számára. Amen. Az ige hallgatására készülve énekeljük a 65. Zsoltár 6. versét. A 65. Zsoltár 6. verse így kezdődik: Te megvigasztalsz mindeneket reggel a napfénnyel. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, valamint az Ézsaiás próféta könyve 55. részének 10. és 11. versében. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Kedves testvérek, a mai istentisztelet úrvacsorás istentisztelet, de nem csak azért, mert a hónap utolsó vasárnapja van, hanem hálát adunk az új kenyérért, hogy Isten gondoskodott rólunk, és most is asztalunkra kerülhet az ő áldása, az új kenyér. Nem engedte, hogy az aszály, az ínség tönkre tegye egészen az életünket, odafigyelt ránk, gondoskodott rólunk. A régebbi időkben, amikor nem volt minden hónapban úrvacsoraosztás, akkor a nagy ünnepeken kívül, a karácsony, húsvét, meg pünkös ünnepén kívül hálát adtak, hogy az úrvacsora jegyei is biztosítva vannak, a kenyér és a bor, és így az új kenyér és az új bor alkalmával is úrvacsorás istentiszteleteket tartottak. És a régiek azért adtak hálát, hogy amiért megdolgoztak, amiért fáradoztak, Isten adta rá az ő áldását, és hálás volt a szívük azért, hogy nem kell nélkülözniük, nem kell szűkölködniük, hanem ott lehet a kenyér, az élet jelképe is az asztalukon. És nem kellett magyarázni az embereknek, hogy mit ünnepelnek, hiszen akinek földje volt, az pontosan tudta, hogy mikor van a vetés, mikor van az aratás ideje, és ők maguk is a többi munkásokkal együtt kivették a részt ebből a munkából, és hálás volt a szívük az Isten áldásáért. Azóta változott egy nagyot a világ, mert nem a saját földünkön vetünk és aratunk, nem a saját gabonánkat őrüljük, hanem készen kapjuk a kenyeret. Nekünk már olyan természetes, hogy elmegyünk a boltba, elmegyünk a pékségbe, kiválasztjuk a nekünk megfelelő kenyeret, a sültebbet, a formásabbat, a szebbet, a fehéret, vagy félbarnát, vagy barna kenyeret, a teljes kiürlésűt, vagy ki milyet szeret, kinek melyik tetszik jobban, megvesszük, hazavisszük, és természetesnek vesszük, hogy megvan a kenyerünk. És sokszor olyan bőven van belőle, hogy ránk is szárad, ránk is penészedik, ami fölösregbe volt, az kidobásra kerül, mert nem gondoltuk végig, többet is vettünk, mint amennyire szükségünk volt. És amikor a gyerekekkel beszélgettünk erről, hogy hogyan is kerül a kenyér az asztalunkra, akkor őket is tanítottuk arra, hogy hálát kell adni Istennek mindazért, amit megeszünk, amit megkapunk. Kérdeztük őket, hogy tudják-e, hogy honnan van a kenyér, hát tudták, hogy a boltban vesszük. De hogy ez a kenyér pontosan hogy is készül, lisztből, meg a gabonát megőrlik, vissza tudtuk vezetni az ő gondolataikat arra, hogyha Isten nem ad a vetésnek napfényt meg esőt, akkor nem lesz termés, akkor nem lesz mit megőrölni, nem lesz liszt, nem lesz kenyér, nem lesz élet. Istennek köszönhetjük. De az is, hogy elmegyünk a boltba és vásárolunk, azért a pénzért is meg kellett dolgoznunk, és ehhez a munkához is erőre és egészségre volt szükség, ezt is Isten adja. Tehát egyedül ő neki köszönhetjük mindezt. Ha ezeket Isten nem adná, akkor az élet állna meg. És ezért olyan fontos, hogy evés előtt és evés után imádkozzunk, hogy hálát adjunk Istennek a betevő falatért. Szoktunk-e mi is otthon mindig imádkozni, tanítjuk erre gyermekeinket, hogy hálásak legyenek Istennek mindenért, a kevésért is, és most pedig igazán nem kell szűkölködnünk semmiben. Becsüljük meg az Isten ajándékait, köszönjük meg neki, legyünk érte hálásak. Isten ebben az évben megmutatott nekünk abból valamit, hogy nélküle milyen kevesek volnánk. Egy időre megvonta tőlünk az esőt, és ebben az aszályos időben rá kellett ébrednünk arra, hogy mennyire nem természetes az, hogy nekünk jól megy a sorunk. Hogy minden megterem, hogy van elég vízünk, alig kell locsolnunk, mert az eső mindent megöntöz. Hát most látnunk kellett, hogy mennyire rá vagyunk utalva az Isten kegyelmére és áldására. Mennyire vártuk az esőt. Még azok is, akik nem kertes házban élnek, azok is a hőségtől szenvedve várták az esőt. Hát még akkor, hogyha füves az udvarunk, vagy be van vetve a kertünk, mennyire vártuk azt, hogy az eső megöntözze az elsárgult füvet,
megöntözze a száradó növényeket. Láttuk, hogy mennyire kiszárad a föld, és éreztük, hogy mennyire tehetetlenek vagyunk, mert nem vagyunk képesek annyira megöntözni, amennyire kellene. Vagy akiknek gyümölcsfájuk van, hogy nem tud akkorára megteremni a gyümölcs, mint korábban, akkorára megnőni, mert nincs elég víz. Sokan elkezdtek imádkozni, elkezdték kérni Istentől az esőt, és bizony várnunk kellett a válaszra, az égi áldásra. És mindannyian megkönnyebbültünk, amikor végre megjött az eső. De vajon hányan adtunk érte hálát Istennek? Igen, ilyenkor tanuljuk meg értékelni és megbecsülni az Isten ajándékait, amikor egy időre hiányunk van belőle. Én most egy ószövetségi történetet olvastam fel Illés próféta idejéből. Illés prófétát küldte Isten Akháb királyhoz, hogy jelentse be az ítéletet, a bálványimádásnak, az Istentől való elfordulásnak a következménye lesz az, hogy Isten megvonja az esőt, a mennyei áldást az ő népétől. És ezzel maga Illés is szenvedett, együtt nyomorgott a népével, de láthattuk ebből a történetből, hogy Istennek mennyire gondja volt az ő emberére, mennyire gondja volt és gondja van mindig az övéire. Az nem ilyen kis pár hónapig tartó szárazság volt, mint amin most túljutottunk, hanem 3,5 évig nem esett az eső és a harmat, és mindenki szenvedett az éhségtől, szomjúságtól, hőségtől, de Isten az övéire gondot viselt, Isten nem hagyta, hogy Illésnek baja essék. Ahogy a Zsoltáros is megvallja, áldott az Úr, napról napra gondoskodik rólunk szabadító Istenünk. Isten felkarolta az ő emberét, Illést, és ugyanígy az övéinek Isten ma is csak annyi próbát és nehézséget enged, amin túljutva megláthatjuk, hogy mennyi hálával tartozunk Istennek. És Isten úgy gondoskodott Illésről, hogy közben egy özvegyasszonyt is a fiával együtt megmentette az éhhaláltól. A sareptai özvegyről van szó. Sarepta kívül esett Izrael területén, Szidonhoz tartozott, és ez az Izrael népétől távolabb élő asszony is megláthatta és megtapasztalhatta, hogy Illés Istene élő Isten, amit ígér, azt megtartja, ezért érdemes Istenben bízni, érdemes őrá hagyatkozni, érdemes ő benne reménykedni. Végül ő is hittel átélhette a csodálatos gondoskodást, hogy Isten odafigyel azokra, akik hisznek és bíznak benne. És ebben a nehéz, inséges időszakban ezek az emberek közelebb kerültek Istenhez, és még jobban megismerték az ő szeretetét, kegyelmét és áldását. A híreket hallgatva mi is egy nehéz időszak előtt állunk. Gazdasági válság, energiaválság, hogy mi vár ránk pontosan, csak sejtjük még, de tudhatjuk azt, hogy Isten ebben az időszakban is ott lesz velünk, és nem fog magunkra hagyni bennünket. Mi hogyan éltük meg a száraz, forró nyári hónapokat? Mérgelődtünk, bosszankodtunk a helyzet miatt? Aggódtunk a kertünkért, a virágainkért? Netán imádkoztunk az esőért, és nem értettük, hogy Isten miért nem válaszol mindjárt egy friss nyári záporral? Nem tudom, hogy melyikünk hogyan élte meg, de az biztos, hogy a tehetetlenségünk idején felértékelődött számunkra, hogy milyen nagy ajándék az Istentől jövő áldás, amit addig talán olyan magától értetődőnek és természetesnek vettük, hogy az nekünk jár. Most megtapasztaltuk, hogy ha azt Isten megbonja, az abból bizony nagy baj lehet. És most ne zárjuk le ennyivel, hogy túl vagyunk rajta, hála Istennek megjött az eső, hanem legyen szemünk meglátni az Isten kezének munkáját, az ő gondoskodását. És Isten mindezeken keresztül még valami másra is meg akar tanítani bennünket. Arra, hogy a lelkünk ugyanígy szomjazik az Isten igéjére, talán még hosszabb idő óta, mint amennyi ez a szárasság volt. Csak hát mi nem olyan sokat törődtünk a lelkünkkel, nem foglalkoztunk azzal, hogy Isten igéjének esője megöntözzön bennünket. Pedig ott van a lehetőség az ige hallgatására, ott van a lehetőség, hogy olvassuk az igét, részt vegyünk az Isten tiszteleteken, bibliaórákon, ahol egymás hite által is erősödhetünk. Lesz most is hamarosan egy csendes napunk, amikor feltöltekezhetünk az Isten hozzánk szóló és minket felüdítő igéjével. Isten a másodszor olvasott Ézsaiás prófita könyvéből olvasott igében azt mondja, hogy az ő igéje is olyan, mint az áldott eső. Ilyen lesz az én igém is. Isten, aki minket nagyon szeret, és pontosan tudja, hogy mire van szükségünk, azt szeretné, ha mi is ugyanúgy fel tudnánk lelkileg frissülni, életre kelni, mint a kiszáradt föld az eső után. És ezt üzeni Ézsaiás próféta könyvén keresztül, mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. A nyári hőségben olyan emberrel is beszélgettem, aki sírt amiatt, hogy már hetek óta nem esett egy csepp eső sem. De vajon sírtunk-e már amiatt, hogy Isten nem szól hozzánk? Persze siránkoztunk, amikor értelmetlennek, üresnek és céltalannak éreztük az életünket. De hiányzik-e nekünk, ha nem halljuk, vagy nem értjük az Isten szavát? Zavart-e már bennünket az, hogy még csak el sem tudtuk mondani, hogy miről volt szó az Isten tiszteleten? Ott voltunk, a fülünkkel hallottuk, de a szívünkig nem jutott. Ha valaki megkérdezte volna, hogy személyesen mit üzent Isten azon az igén keresztül, mit tudtunk volna rá mondani? Hogy voltunk-e úgy, hogy olvastuk reggel az igét, és aztán megnyugtattuk magunkat, hogy rendben van, ezt is megtettük, mert ez a kötelességünk, kipipálhatjuk, hogy elvégeztük a reggeli tennivalóink között ezt is, de a szívünkig nem jutott el az Isten igéje, amely megöntözte volna szomjas lelkünket. Vágyódunk-e lelki megújulásra? Jézus azt ígéri, hogy boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Ha egyszer igazán meghallanánk és megértenénk az Isten szavát, üzenetét, mire lennénk képesek, hogy megtegyünk? Készek lennénk arra is, hogy bevalljuk bűneinket, és vállaljuk az ezzel járó szégyent. Készek lennénk arra, hogy elinduljunk látogatni, betegekhez elmennénk, vagy felkeresnénk azokat, akiktől bocsánatot kellene kérnünk, vagy megbocsátanánk azoknak, akik felé neheztelést, indulatot érzünk. Beállnánk-e a gyülekezeti szolgálatba, ha Isten azt kérné tőlünk? Több időt töltenénk-e Isten közelében, mert ő erre hívott el, hogy ő vele élő közösségben legyünk, amely nem csak néhány percet jelent egy nap folyamán. Ő azt ígéri, azt mondja, hogy ha elküldi igéjét, az nem tér vissza üresen hozzá, hanem eléri a célját, és véghez viszi, amit elkezdett. Ő az igéjével tisztogat és felfrissít, megújít, mint ahogy az eső is ezt teszi, felfrissíti, megöntözi a földet, és ott újra megindulhat az élet. Én szeretettel hívogatok mindenkit a két hét múlva megrendezésre kerülő csendes napunkra is, hiszen ott is Isten az ő igéjének áldott esőjét akarja nekünk adni, hogy feltöltekezzünk, hogy megújuljon az életünk. Éljünk ezekkel az Istentől jövő lehetőségekkel. Van egy szép ének abból az időből, amikor népünk életében ébredés, lelki megújulás történt. Záporként hull majd az áldás, így szól a mindenható, gazdag, üdítő időket ígér az isteni szó. Várjuk a záport, atyánk, csöppekben hull csak az áldás, küldj áldás záport reánk. Hát ezért imádkozhatunk mi is, hogy Isten itt a mi gyülekezetünkben is adja az ő igéjének áldott esőjét, és azt ne csak elengedjük, ne tartsunk esernyőt oda magunk fölé, hanem átjárjon bennünket az Isten igéje. És most az új kenyérért való hálaadás kapcsán még valamit el szeretnék mondani a testvéreknek. Amikor az igéről beszélünk, az ige nem csak a Bibliát jelenti, az írott igét, és nem csak az ige hirdetését, a hirdetett igét jelenti, hanem magáról, Jézus Krisztusról van szó, akiről azt írja az evangélium, hogy az ige testé lett és köztünk lakott. Maga Jézus Krisztus jön közénk a sákramentumban, az úrvacsorában is. Ő önmagát adja nekünk, a testét és vérét. A kenyér az ő testét jelenti, a bor pedig az ő vérét jelképezi. Az úrvacsora azért van, hogy bűneinkből megtisztulva és megszabadulva a kegyelem asztalának gazdag áldásában részesüljünk. Vajon mit jelent számunkra az, hogy Jézus testét és vérét magunkhoz vehetjük? Megbecsüljük a kenyeret, az Úrnak testét. Azt írja Pál apostol, hogy aki méltatlanul él az úrvacsorával, az ítéletet eszik és iszik önmagának, mert nem becsüli meg az Úrnak testét. És aki visszautasítja az Isten kegyelmét, az épp úgy kimarad ebből az áldásból, mint az, aki nem méltóképpen részesedik benne. Meg tudjuk-e becsülni Isten nagy ajándékát, az, hogy Jézus Krisztusban a bűnbocsánat, a kegyelem, a bűntől való szabadulás egészen közel jött hozzánk. Tudjuk-e, hogy mit ígér Jézus a kenyérrel és a borral kapcsolatban? Ezt mondja, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ahogy engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. Becsüljük meg az élet igéjét, becsüljük meg az élet kenyerét, Jézus Krisztust, aki ilyen közel jött hozzánk. Aki felüdíti az ő igéjével, ami ellankadt testünket, az ellankadt lelkünket, és felfrissít bennünket arra, hogy örömmel és boldogan szolgáljunk ő neki. A kegyelemmel élhetünk. És hogy milyen drága ez a kegyelem, megbecsüljük-e és átgondoltuk-e, hogy mit jelent a kegyelem királyi székéhez, a kegyelem trónusához járulni. Ha egy börtönből kiszabaduló ember amnestiát, kegyelmet kap, és oda mehet a köztársasági elnökhöz, aki átadja neki a kegyelemről szóló írást, az átérzi, hogy mit jelent az, hogy ő most kegyelemben részesül, és szabad lesz ezután. És nem könnyedén fogja az egészet venni, hogy ez úgy jár nekem is, hogy milyen egyszerű a dolog, csak oda megyek, átveszek egy papírt, és már szabad is vagyok, hanem hálás a szíve azért, hogy kegyelemben részesülhet. Mi mennyire becsüljük meg, hogy az Isten kegyelme, bűnbocsánata a miénk lehet. Jézus Krisztus ennek az árát kifizette értünk. Ne vegyük semmibe ezt a drága kegyelmet. Legyen számunkra Jézus Krisztus az élet kenyere, az örök életre tápláló eledel. Hogy olvastuk az igét, ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek. Ilyen lesz az én igém is, mondja az Úr, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Legyen nyitva a szívünk az Úr felé, hogy az ő igéjének áldott esője a mi lelkünkben is életet hozhasson. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére énekeljük a 281. dicséret harmadik versét. A 281. dicséret harmadik verse így kezdődik, és ő megelégíti lelketeket lelki kenyérrel. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, olyan kevés hála tör fel a szívünkből, pedig áldhatnánk és magasztalhatnánk minden reggel a te szent nevedet. Olyan természetesnek vesszük, hogy kisüt a nap, vagy megjön az eső, hogy felhozod a te napodat, jókra és gonoszokra egyaránt. És mi a te sok-sok jó tétemélyedet olyan könnyedén vesszük. Hadd adjunk most újra is hálát azért, hogy nem kell szűkölködnünk, hogy még ebben a nehéznek látszó időben is tudhatjuk azt, hogy gondoskodsz rólunk, mindazt megadod, amire testünknek, lelkünknek szüksége van. Így kérjük a te megújító igéd áldását lelkünkre nézve, hogy ne az aggódás és a csüggedés vegyen erőt rajtunk, ne az önzés bűne töltse be a gondolatainkat, hanem megszabadulva bűneinkből és megtisztulva mindabból, ami beszennyezi a lelkünket, örömmel és hálás szívvel szolgálhassunk neked, és élhessünk a te dicsőségedre. Imádkozunk azokért, akik betegségben próbák közt vannak, akik különösképpen is érzik, hogy mennyire szükségük van rád, a te segítségedre, erődre. Hallgass meg az ő kiáltásukat, és add, hogy javukra váljon ez a nehéz időszak is az életükben. Imádkozunk a gyászolókért, a szomorkodókért, azokért, akik elveszítették szerettüket, akiknek nehéz elengedni annak a kezét, aki eddig velük lehetett. Töltsd be a te vigasztaló lelkeddel a szomorkodók szívét. És imádkozunk most, amikor a nyárnak vége szakad, és kezdődik újra az iskola, az az időszak, amikor tanulással és még több munkával folytathatjuk az életünket. Add, hogy a tőled kapott erővel szolgálhassunk a te dicsőségedre. Most, amikor a hétközi alkalmak is újra visszatérnek, és még több lehetőség lesz arra, hogy veled találkozzunk, hadd tudjuk ezeket az időket jól felhasználni, áron is megvenni az alkalmakat és a lehetőségeket. És hallgass meg, Urunk, a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem alkalmainkat. Istentiszteletünk második részében úrvacsorai közösségben leszünk. Szeretettel hívogatjuk mindazokat, akik lélekben készek arra, hogy az Úrral ilyen módon is találkozzanak. Kedden 8:45-kor ima közösség lesz, és 9 órakor gyülekezeti biblióra. Kedden este 6:30-tól presbiteri gyűlést tartunk, és arra kérem a presbiteri és pótpresbiteri testvéreket, hogy akik még nem írták alá a meghívót, a kiáratnál majd pótolják. Hirdetem, hogy csütörtök este újra indulnak az esti alkalmak, 6 órakor biblióra, gyülekezeti biblióra, majd pedig 7 órától kóruspróba, énekkari próba lesz, tehát a kóruspróbák is újraindulnak. Péntek este 6 órakor lesz ifjúsági biblióra, és este 7 órakor női köri biblióra. A jövő vasárnap tanévkezdő családi istentisztelet lesz, tehát úgy érkezhetünk erre, hogy a tanév kezdetén is Isten áldását kérjük. A 7. osztályba érkezőket pedig arra kérjük, hogy úgy jöjjenek az istentiszteletre, hogy utána a konfirmációi előkészítésekkel kapcsolatos megbeszélés lesz, mert a konfirmációi előkészítők is indulnak, és majd a tanévben a hittanórák is. De ezt a lehetőséget hirdetjük, hogy akiknek az életében valami miatt elmaradt a konfirmáció, egy felnőtt konfirmációi csoportot szeretnénk szeptembertől indítani. Tehát azok, akik vagy nincsenek megkeresztelve sem, de szeretnének Jézus Krisztus követői és az ő közösségének tagjai lenni, vagy akik meg szeretnék ismerni a mi egyházunk hitvallásait, és konfirmációi hitvallást és fogadalmat téve teljes jogú felnőtt egyháztagjainká válni, egy felnőtt konfirmációi előkészítés fog indulni. Ennek a megbeszélése is a jövő vasárnapi istentisztelet után lesz, tehát azokat is várjuk, akik erre szívesen jönnének és jelentkeznének. Hirdetem, hogy 2 hét múlva, szeptember 11-én gyülekezeti csendes nap lesz, amelyiken Szaszák Imre nyugdíjas lelkipásztor hirdeti köztünk az igét. Erre előzetesen jelentkezni is kell, ugyanis az ebédet is valamiképpen biztosítani szeretnénk, és ehhez a létszámot tudnunk kell. Jelentkezni személyesen is lehet, illetve az interneten keresztül a honlapunkon ott van a csendesnapi jelentkezés elérhetősége. Isten iránti hálával hirdetem, hogy tegnap egy ifjú pár kérte az Isten áldását házasságára, pásztor Dominik és Takács Rita. Urunk, vedesse őket a közös életúton, és kíséri az ő áldása minden lépésüket. Keresztény részvétel hirdetem, hogy eltemettük Kovács István Benő 73 évet élt atyánk fiát, aki ugyan nem pátyi lakos volt, de nagyszülei révén kötődött pátyhoz. Végek akarata szerint itt volt a temetése. Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló hozzátartozók életére. És hadd ragadjon meg azt a lehetőséget is, hogy szeretettel köszöntsem mindazokat, akik a közelmúltban kapcsolódtak be gyülekezetünkbe. Jó lenne mindenkivel személyesen megismerkedni az ajtónál lévő köszönésen kívül, és ezt szeretnénk megkönnyíteni azzal, hogy az istentisztelet végén velem együtt jönnek ki a presbiterek, akiket bátran szólítsanak meg, ismerkedjenek meg egymással. Akik már úgy gondolják, hogy szeretnének gyülekezetünk teljes jogú tagjai lenni, töltsék ki az adatlapunkat, hogy nyilvántartásba tudjuk venni őket. És szeretném ezt azoktól is kérni, akik fizetnek egyházfenntartói járulékot, de nincsen ilyen kitöltött adatlapjuk, hogy ők is pótolják, mert az adatvédelmi szabály szerint erre is szükség van. És megemlítem azt is, noha még messze van, hogy jövőre presbiter választás lesz. Éppen ezért nagy szükség van arra, hogy minden gyülekezeti templomba járó tagunk szerepeljen a választói névjegyzékben, amit január végén szoktunk közzétenni. A választói névjegyzékbe az kerülhet be, aki 18. életévét betöltötte, aki konfirmált, és a gyülekezet anyagi terheinek hordozásában kiveszi a részét. Ezt legjobban abban tudjuk ellenőrizni, hogyha valaki az egyház fenntartói járulékát befizeti név szerint, és akkor ezt tudjuk adminisztrálni. És ezért szeretettel arra is kérem azokat, akiknek már van adatlapjuk, de el vannak maradva az egyházi járulék fizetésével, hogy azt is pótolják, hogy ők szerepelhessenek ebben a névjegyzékben. A persejpénz azért nem elég, mert nem tudjuk, hogy ki tesz a persejbe és ki nem, de akik így név szerint is adnak, azokat nyilvántartásba tudjuk venni. És kérjük, hogy ezzel is segítsék gyülekezeti munkánkat. Az egyház fenntartói járulék mértéke a Biblia szerint a tized, de az alsó határát a presbitérium abban határozta meg, hogy évi 6000 forint legyen fejenként, de hát ez legalább havonta egy kiló kenyér árát jó, hogyha oda tudjuk adni az Úr céljaira. De befizetni lehet akár személyesen, akár átutalással, akár havonként is beállítva az átutalás rendszerességét. És végül iratterjesztésünket hirdetem, bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az Isten tisztelet végén. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most Isten tiszteletünk e részének zárásaképpen énekeljük a 284. dicséret 7. és 8. versét. A 284. dicséret 7. és 8. versét hálát adunk ezekért mi atyánknak. Semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket Isten elé, és az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.